ok nélkül veresemes egy gyöngyvérrel.
Ha azt mondom Tarzan, néhányan a rajzfilm figurára gondolnak, mások pedig az oly népszerű filmre, amelyben a majomembert Johnny Weissmuller alakította. Az a színész, akinek a bölcsője még a bánáti szabadfaluban ringott. De említhetem Lugosi Bélát, akiről meg rögtön az első Dracula film jut eszünkbe. A sort folytathatnánk, hiszen számtalan színész lett híres a tengeren túli filmiparban. Néhányukról éppen egy Budapesten nyílt filmtörténeti kiállításon is olvashatunk. Erről is szól mai műsorunk. Üdvözlöm Önöket, Veresemes a Gyöngyvér vagyok. Idén 10 éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa. 10 évvel ezelőtt egy különleges kezdeményezés nyomán megalakult Kolozsvár magyar gyermekkórusa, amely azóta a város egyik meghatározó kulturális közössége lett. Már a kezdeti fellépések során nyilvánvalóvá vált, mennyi tehetséges gyermek él Kolozsváron és környékén, és a 10 év alatt az együtténeklés nem csak egy kiváló kórust hozott létre, hanem egy összetartó közösséget is, ahol az évek során számos mély és maradandó barátság született. Az elmúlt 10 évről, tervekről, közösségről Takács Aranka művészeti vezetővel Ferenc Ádám beszélgetett.
Éves Kolozsvár magyar gyermekkórusa, az idén az egész év erről szól. Hogyan jött létre, milyen céllal?
Pontosan 10 évvel ezelőtt fogalmazódott meg nyomatékosabban, hogy úgy mondjam, a kolozsvári magyar opera igazgatójának, Szép Gyulának a fejében, hogy nem szeretne ő nyugdíjba menni úgy, hogy ennek az operának nem lesz egy gyermekkórusa, vagy egyáltalán, hogy létezzen egy olyan gyermekkórus, amelyik kiszolgálni tudja az opera repertoáriát is, legalábbis azokat a részeket, amiket gyerekekre írtak, hiszen eddig mindig a felnőttek énekelték, az meg elég ciki volt egy ilyen komoly operaháznak, úgyhogy azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne, és én meg azt mondtam, hogy hát én ugye azelőtt tanár is voltam, meg zenei szférából jövök én is, meg stb. Mondom, én megszervezem egy-kettőre, nem probléma, és végül is így kezdtük el, több mint 100 gyerek jelentkezett, már akkor sok gyereket vettünk fel, és elkezdődött az a folyamat, amely végül ugye túllépte azt a szándékát, hogy csak szolgálja az intézményt, annál sokkal-sokkal nagyobbá nőtte ki magát, annál sokkal fontosabbá vált nem csak az intézményeknek, ugyanis nem csak a magyar operá, hanem most már a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal is együttműködünk. Most nem sokára, június 7-én egy Paul McCartney misében fogunk fellépni. Tehát különböző meghívásoknak és felkéréseknek teszünk eleget, mert tudják az emberek, hogy megbízhatóak vagyunk, komolyak vagyunk, és nem csak egyiknek vagy másiknak vagyunk a gyermekkórusa, hanem Kolozsvár magyar gyermekkórusa vagyunk.
És akár egész Erdélye is, hogyha úgy tetszik, ugye turnézni is járnak. Ugye a 10 év alatt csak nem 400 gyerek fordult meg ilyen vagy olyan formában a kórus keretei között. Milyen volt a kórus közössége, akár hogyan fejlődött és mivé alakult?
Az igazság, hogy azon kívül, hogy pedagógusok voltunk mi is az elején, tehát a karvezetők is, meg én is, mint művészeti vezető, de hát annál jobban nem értettünk ahhoz, hogy mit jelent gyermekközösséggel foglalkozni, mint közösség, és úgy gondolom, hogy együtt velük fejlődtünk mi is, hiszen egymástól tanultunk, figyelmeztettek a gyerekek is, a szülők is, hogy ezt nem így kéne, vagy úgy kéne, és egy olyan kölcsönös tiszteleten és tényleg megértésen és együttműködésen alapuló közösség alakult ki, de úgy természetesen, mert mi mindig kérdeztük gyerekek, nektek is mondanotok kell, meg amikor dolgozunk, mikor játszunk, hallgatunk egymásra, figyelünk egymásra, és kialakult valahogy tényleg egy nagyon kiegyensúlyozott tisztelet, egy olyan munkamorál, amiben minden gyerek tudja, hogy na, amikor énekelünk, énekelünk, de amikor szórakozunk, és akkor a kettőt nem keverjük egyáltalán, ezért az órák is ahhoz képest, hogy manapság milyen nehéz ugye gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozni, eléggé hagyományosan és szépen zajlanak, és minden mellett pedig Kolozsvár magyar gyermekkórusa tényleg egy olyan közösség, ahova ingyen bérmentve jöhet bárki, senkinek nem kerül pénzbe, első perctől is ez volt a cél, és ez be is bizonyosodott az évek folyamán, mert jöttek szülők, akik mondták, hogy hát mennyire fantasztikus ez a hely, mert hogy ők szegényebb családból származnak, és ez az egyetlen hely, ahova a gyereket hozni tudják, mert nem kerül pénzbe, de mégis egy szép helyen vannak, egy kultúrában kultúrhelyen vannak, és hogy ez mennyire megváltoztatta az ők teljes családi életüket utóvégre, nem csak magának a gyermeknek a tartalmas időtöltését. Idővel nagyon szép barátságuk alakultak ki, mi mindig arra vigyáztunk a gyerekek között, persze ezt is idővel tanultuk meg az első kirándulásuk után, hogy ha nem szabod meg a gyereknek, hogy mennyi a kiránduláson a zseppénz, akkor kialakulnak azok a különbségek közöttük, amik szociális különbségek, nem tudom minek nevezzem, de hát olyan különbségek, amiket nagyon nehéz kontrollálni. Így, hogyha megvannak a szabályok első perctől fogva, hogy tényleg mindenki egyenlő, az egymásra való odafigyelésen alapszik, és így tovább. Tehát ezért lehet elmenni 6 éves kortól 18 éves korig sátorkirándulásra 70 gyerekkel, és haza lehet jönni jól és egészségesen.
Egész év a 10 éves kolozsvári magyar gyermekkórusról szól, számos rendezvény lesz, kiállítás, színházi bemutató, turné. Mivel készülnek erre az esztendőre?
Mi mindig nagyon sokat tervezünk, és bevallom őszintén, hogy nem mindig jöttek össze a terveink az elmúlt években, de ennek ellenére is több mint 130 fellépésünk volt 10 év alatt, több mint 80 operában léptünk fel, és több mint 50 hangversenyünk volt szerte, itt ott a mocsot, még Magyarországon is. Igen, az idei évben az egyik legfőbb célunk az, hogy a gyermekkórus weboldalát, ami utóvégre olyan lesz, mint egy tanulmány erről a gyermekkórusról, mert tényleg megpróbáltunk mindent összeszedni, sajtóanyagoktól, kiadványokig és mindenféle egyéb anyagokig, hogy felkerüljön a weboldalra. A weboldal alkalmával lesz egy kiállítás is a gyermekkórus 10 évéről, ez a kolozsvári Magyar Napok keretén belül lesz. Utána pedig Novák Péterrel már elkezdtünk dolgozni egy musicalen, amelyet Csergő Domokos, az operában dobművész, írt nekünk a gyermekeknek egy musicalt, amelynek az a neve, hogy Fidibus Maximus csodaiskolája, és alig várom, hogy a színpadra tudjuk vinni Novák Péter, hogy velünk együtt akar dolgozni, egy óriási megtiszteltetés, és szeptember végén lenne ez a bemutató az operában, szeptemberben lesz egy könyvbemutató is erről a 10 évről, októberben pedig megy a Valahol Európában musical székelyföldi turnéra, és ugye mindegyik gyermekünk szerepel benne, úgyhogy ezt a székelyföldi turnét egyúttal egy hálakirándulással fogjuk egybe vonni, kicsit szórakozni is fogunk a gyerekekkel, és konkrétan ezzel zárjuk az idei 10 éves évfordulónkat.
Eltelt 10 év, mit kívánna 10 év múlvára a gyermekkórusnak, hogyha bármit elképzelhet, akkor mi lenne az?
Elsősorban, hogy ugyanannyira szeressék a közösséget és a magyar közösségben való részvételt ezek a gyerekek, akik 10 év múlva már ugye felnőttek lesznek. Szeretném nagyon, hogy a gyermekkórus köré tényleg egy kórus mozgalom fejlődjön ki, akár egy kis tábor, akár nagyobb csoportok is, hiszen az együtt éneklésnek az öröme, azt nem lehet szavakba foglalni, mennyi mindent tud nyújtani egy ilyen közösségi élet, és egyre jobban érezzék a gyerekek azt, hogy mennyire nagy dolgot művelnek ebben a kórusban, és hogy ők mennyire érték teremtőek, és ők maguk váltak Erdély értékeivé azáltal, hogy ilyen dolgokat csinálnak.
10 éves a kolozsvári magyar gyermekkórus, amely idén több rendezvénnyel is ünnepli a jubileumot. Ének után következzen a tánc. 7. alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Festivalt. A Szigligeti Színház 2 évente megrendezett tánc és összművészeti fesztiváljára jeles magyarországi és erdélyi táncprodukció előadóit hívták meg. A Nagyvárad Tánc Együttes például a Madarak Voltunk című bemutatója mellett előadta Ingmar Bergman Suttogások és Sikolyok című filmjének nonverbális színházi adaptációját. A hivatásos társulatok mellett jelen voltak a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem koreográfia szakára járó diákok is. Ionescu Nicolett összeállítása.
14 évvel ezelőtt indította el a Nagyváradi Színház az Infinite Dance Fesztivált, azóta töretlen siker az esemény sorozat, számos tánccsoport érkezik Magyarországról, Erdélyből, fiatalok, profi táncosok. Több különlegességet is láthat a nagy érdemű egy-egy alkalommal. Kerekes Dalma a Nagyvárad Tánc Együttes tagozatvezetője.
Megmutatni a táncnak a sok színűségét, és azt, hogy különböző műhelyek hogy gondolkodnak egy-egy téma kapcsán, akár mozdulatban, perspektívát és egy összefoglaló képet mutat arról, hogy esetleg hol tart ez a szakma ma, hogy ki hogy gondolkodik egy-egy témáról. Én azt gondolom, hogy így, hogy megnézzük egymást, illetve olyan darabokat, amihez esetleg nem férünk hozzá sok egyszerűbben, csak így, hogyha elhozzák ide, akkor tanulunk, új élmény, frissesség, egy kicsit nyílik a látószögünk.
Ez egy hiánypótló fesztivál?
Azt gondolom, hogy igen. Nem is tudok olyanról, ami ennyire átfogóan nyúlna a különböző táncműfajokhoz és egy égisz alá hozná.
A Nagyvár a tánc együttes hogy viszonyul ehhez?
Izgatottan várjuk mindig, hogy érkezzenek hozzánk a különböző csapatok, és kíváncsian természetesen. Örülünk nagyon, mert tényleg, ha sikerül, akkor elég színes a paletta, és izgalmas előadásokat szoktunk látni. A Sutogások és Sikolyok egy régebbi előadásunk, tavaly Uniterdíjra jelölték legjobb koreográfia kategóriába Györfi Csabát ennek az előadásnak a kapcsán. Nagyon jól fogadta a közönség, bárhova vittük, sikerült megmozgatni az országban is, el tudtuk vinni Magyarországra, és én azt gondolom, hogy egy jól sikerült előadás ez. A téma nehéz téma, de hát, hogy ebből a témából azért készült már egy elég erős svéd film. Viszont ami különlegesen azt gondolom az, hogy ezzel a csapattal egy ilyen formanyelvben egy ilyen előadást tudtunk létrehozni, azt gondolom ez a legerősebb. A rendezőt, Györfi Csabát elég régóta foglalkoztatja ez a téma, ehhez készült a szereposztás, ehhez készült minden köréje.
Mi az, amivel azt mondanád, hogy megérte ide eljönni? Makkai Árpád egyetemista.
Duda Évának a Frida Kahlo előadása az mindenképp nagy nyomot hagyott bennem. Nagyon szerettem azt, hogy egy könnyen emészhető előadást láttunk ebbe a kortárs művészetbe, és Frida Kahlónak az életét, ahogy bemutatták, amit például kortárs táncszínházban nagyon ritkán látunk, hogy egy érthető történet és dramaturgia van végigvíve, amit nagyon fontosnak tartok.
Miért jelentkezett a koreográfia szakra?
Az Isten választotta nekem, nem tudtam elkerülni, akárhogy próbálkoztam, pedig próbálkoztam elkerülni, de szerencsére András Lóránt vezető tanárunk nagyon fontos szerepet játszott ebben, akinek a tudásom nagy részét köszönhetem, és nagyon-nagyon erős osztálytársakat tudtam kapni. Ide úgy jöttem, hogy alkotni szeretnék mindenképpen, az alkotás fogott meg, azért is jöttem ide, bár egész életemben táncoltam, de szerencsére olyan zseniális tanárokkal, mint például Bezsán Noémi, táncost is faragtak belőlem, szóval most itt van a kérdés előttem, hogy akkor hogyan tovább, merre fogjam az utamat.
Úgy gondolja, hogy táncművészként meg tudna élni?
Kötelességem táncművészként egy kicsit megismernem jobban magamat ahhoz, hogyha én koreográfus szeretnék lenni. Ahogy a tanárom mondja, a karmester is először megtanul hegedűn játszani például, azelőtt nem tudna csak úgy elkezdeni kalimpálni.
Mióta vesznek részt a fesztiválon? Bezsán Noémi egyetemi adjunktus.
Nem emlékszem pontosan, hogy mi volt az első alkalom, amikor itt voltunk, de talán ez a harmadik vagy a negyedik alkalom, hogy részt veszünk. Mindenképp egy jó lehetőség a hallgatóknak, hogy bemutatkozzanak, hogy találkozzanak, hogy szakmai impulzusokat kapjanak, és szerintem ilyen szempontból fontos ez az esemény. Mindenképp jó az, hogy minél többféle műfajú és dinamikájú, stílusú előadással találkozzanak, és azon kívül, hogy felvételről látnak előadásokat, illetve ők is utaznak külföldre, mindenképp jó az, hogy ami a szomszédos környezetünkben van Magyarországon, azzal is találkozzanak, hogy lássák, impulzusokat kapjanak, inspirációt esetleg. Én azt gondolom, hogy mindenképp egy hiánypótló kezdeményezés, és ahogy így telnek az évek, azt látom, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel és egyre nagyobb felkészültséggel érkeznek a diákok. Ez egy koreográfus képző, és elsősorban a táncszínház irányára fókuszál, András Lóránt a koreográfia művészete, mesterségtanáruk, és ezt kiegészítendő vannak táncműfajok az egyetemen. Plusz színészmesterség, rendezés, fény, látvány.
Mivel jöttek?
Most egyik diáknak a koreográfia művészete vizsgálóadásával, egy Csát Géza novella adaptáció, a Varázsló halála című mozgás táncszínházi előadás. Két évfolyam van, az egyik évfolyamon 8 diák, a másik évfolyamon 4 diák van, úgyhogy kis létszámmal dolgozunk, és ez lehetőséget ad arra, hogy egy családias, intim hangulatban, kísérleti műhely jellegű munkafolyamatokban tudjunk a diákokkal dolgozni.
Hetedik alkalommal rendezték meg Nagyváradon az Infinite Dance Fesztivált, ahol a kezdő táncosok találkozhattak hivatásos táncművészekkel, és elleshették az előadásmódok csinyát-binyát, de a közönség is kiemelkedő produkciókat láthatott.
Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
A temesvári magyar házban megnyílt Gábor Zoltán képzőművész Gyökerek fakulás metamorfózis című kiállítása. A tárlat a Temesvári Egyetem mesterfokozatát tavaly befejezett művész több mint 70 alkotását mutatja be, többnyire grafikai műveket, amelyek a kultúra, az identitás tematikáját dolgozzák fel magyar-román viszonylatban. Az alkotóval Lehőc László beszélgetett.
Kezdetben nem tudtam, hogy mennyi munkám van. Most derült ki, hogy az elmúlt 7 hónapnak az eredménye igazából 72 darab munka. A munkák mindegyike a kultúrát, az identitás tematikáját dolgozza fel. A fő célom nekem ezekkel a munkákkal az, hogy egyfajta összehasonlítást végezzek a magyar és a román kultúra között, mert úgy gondolom, hogy bár nem a régi ellenszenveskedés van a két nép között, még jelen van, és ez megtörténhet azért is, hogy nem ismerjük teljesen egymásnak a kulturális identitását. És sajnos úgy gondolom, hogy a történelem fontos és tanít, viszont ott azért harcok meg ilyen-olyan dolgok vannak, és ez nem feltétlenül segít ahhoz, hogy letegyük a csatabárdokat. Pillanatnyilag többnyire a magyar kultúrával kapcsolatosan vannak alkotások, azzal kezdtem, még nem teljes, tehát ez egy ilyen kezdő kiállítás, úgymond ez még folytatódik.
Milyen módon próbálod megragadni ezeket a kulturális különbségeket?
Dokumentálódok, olvasok, mostanság meséket is hallgatok, mert ugye népmesék szolgálnak bizonyos információkkal, ezeket használom, megfigyelem, hogy mi az, amit én ismerek, mi az, amit mi is tartunk, de ugyanúgy az erdélyi románok, vagy akár a Kárpátokon túli románok is milyen sajátosságuk van, mert például felfedeztem azt, hogy népdalokból, bizonyos székely népdalokból, a mi kultúránkból azok elvesztek, viszont tovább éltek a románoknál, hogy átvették, és hát román változatban, de úgymond a mi népdalaink náluk tovább élnek, és természetes, hogy a globális szinten veszem is, akkor vannak hasonlóságok.
Ezek a motívumok jelennek meg az alkotásaidban?
Igen, a leírtak alapján plusz az én egyéni elképzelésem, meglátásom szerint próbálom őket ábrázolni. Próbálok kis színfoltokat is betenni, amit úgy gondolok, hogy megy az ősi néphittel is, de ugyanakkor a jelenlegi lobogókra is utal, hogy látszódjon, hogy itt ez a magyar fele, az a román fele.
Festészet szakon végeztél a Temesvári Nyugati Tudományegyetem képzőművészeti karán, de a mostani kiállítás legtöbb anyaga a grafika. Miért váltottál?
Szeretek új dolgokat kipróbálni, festészeten belül is kevertem festészeti technikákat bizonyos grafikai technikákkal, viszont kipróbáltam a tusrajzokat, és most pillanatnyilag ezek a hajszál, vékony vonalak azok, amik boldoggá tesznek, meg kielégítenek, ezért rajzolok mostanság többet.
De több technikát is kipróbáltál, mi minden látható még itt a falakon?
Vannak a falakon úgymond vegyes technikai munkák, ahol a tust kevertem akrilfestékkel, vannak kis munkák, amik szobrászati irányzatban mozdulnak, tehát kis kerámia szobrocskák installációnak nevezem én, mert szobrász nem vagyok, de mint anyagformázás és ebből valami térjáték készítés érdekelés alkalmanként festészet és grafika mellett szoktam ebben az irányban is próbálkozni. Ezek mellett vannak kimondottan természeti anyagokból, virágföldből, tojásból, virágokból kicsi ilyen-olyan kis sarkak, amik ugyancsak az akkori tudásra, az akkori ismerettségre vezetnek vissza. A kiállításnak van egy másik gondolata is, hát térgondolata, az inkább egyfajta kritika és párhuzam a régmúlt és a jelenlegi világ között. Úgy gondolom, hogy van egy nagy mértékű egységesítés, ami szerintem kár, mert identitásválsághoz vezet, amik véleményem szerint okozhatnak háborúkat is például, és látjuk, hogy egyre több háború bontakozik ki jelenleg, illetve úgy látom, van egyfajta tendencia, ahol lenézzük azt, ami a régi, nem tartjuk jónak, viszont az újaknál is nem minden megfelelő, vagy nem minden egészséges. Én úgy gondolom, hogy meg kell találni azt az arany középutat, és jelenleg nem vagyunk ezen az úton. Úgyhogy van egy ilyen háttérgondolata is, és azért vannak többnyire grafikák és manuálisan készített munkák, mivel hogy szeretném jelezni, hogy nem kell mindent képesíteni. Maradjon a humán.
Első egyéni bemutatkozásod a temesvári közönség előtt viszont nem először állítasz ki. Többször a Bolyai János Szakkollégiumban megrendezett parallellák kiállításokon, illetve a Bánsági Magyar Napok keretében létrejött közös kiállításokon is részt vettél már. Hogy érzed magad temesvári művészként?
Jól érzem magam, még keresem az utamat. Érzem, hogy még vannak lehetőségek, pillanatnyilag mindennel meg vagyok elégedve, azért vagyok itt. Dolgozom és várom, hogy mi történik. Az említett kiállítások mellett, hál' Istennek, még volt alkalmam számtalan kiállításra. Múlt novembertől kiállítottam Bukarestben, Budapesten, Bécsben és New Yorkban. Ott már digitálisan, de manuális munkákat, tehát kivetítették a festményeimet ilyen nagy panókra. Valamint volt otthon is Székelyudvarhelyen egy csoportos kiállítás, ahova három munkával jelentkeztem, az a három munka itt is megtekinthető, a lidérceket dolgozzák fel.
Gyökerek, fakulás, metamorfózis. Ez a Temesvári Gábor Zoltán kiállításának címe, amely a Magyar Házban látható. A gyökereket kereshetjük abban a tárlatban is, amely a budapesti Mai Manó Házban nyílt nemrég. Címe: Felvétel. Pillanatok a 125 éves magyar film történetéből. A Nemzeti Filmintézet munkatársai standfotókat válogattak, hogy ezáltal is beletekintsünk a magyar filmgyártásba. A 125 év alatt megkerülhetetlenek a határon túli területeken alkotók, például Janovics Jenő, hogy csak az egyik legismertebb erdélyi filmrendezőt emeljem ki. Erről is beszélgettünk Kuruc Márton szenyor kutatóval, a Nemzeti Filmintézet munkatársával.
Janovics Jenő, az erdélyi némafilmgyártás egy egészen üdítő kivétel a magyar némafilmek közül, hiszen hihetetlen mennyiségű standfotó maradt fenn az ő működésükből. Még a fényképészek nevét is tudjuk, hiszen a kolozsvári híres Dunki fivérek voltak, akik ezeket a felvételeket készítették, úgyhogy az ő hagyatékuk elég szépen van reprezentálva a filmarchívumban. Nemrég egy könyvet is kiadtunk Janovics életéről, felhasználva ebbe a rengeteg archívumban lévő fotót, még eredeti üveg negatív hívjaink is vannak ebből az időszakból és ezekből az erdélyi filmekből, illetve hát kölcsönvéve a különböző erdélyi magyar egyesülettől kezdve, azt hiszem a román filmarchívumból is kerültek elő Janovics fotók és olyan részletek, amelyek ezekből a filmekből valók, úgyhogy egy teljes képet kaphattunk a Janovics életműből. De itt a falon is megjelenek olyan színészek vagy alkotók, akik az elszakított területeknek a szülöttei, tehát olyanok, akik Erdélyből származnak például. Most az Ezért mondtam pont Erdélyt, mert a magyar színjátszás tulajdonképpen Erdélyből jön. A legnagyobb színészeink mind erdélyiek voltak, vagy többnyire erdélyiek voltak. Rengeteg olyan filmet, vagy olyan filmből fotókat lehet látni, amelyek viszont a kommunizmus éveiben nagyon nagy számba jutottak el a magyar diaszpórákhoz, és ezáltal a magyar kultúra egységben tartásán dolgoztak. Úgyhogy ilyen szempontból is ezek nagyon fontos történetek. A magyar kultúrának egy nagyon kifejező és egy nagyon értékes darabja ez a film, ami az elmúlt évtizedekben került csak arra a helyre, ami őt megilleti, mert korábban tulajdonképpen nem kezelték a filmet olyan fontos kultúrtörténeti emléknek, vagy kincsnek, vagy értéknek, ami pedig megillette volna. Ezt egyszerűen kifejezi az is, hogy a filmarchívum is csak az 50-es évek végén jött létre. Addig az első 60 évről nem nagyon vannak éppen ezért emlékeink, vagy nagyon hiányosak a mozgóképes emlékeink, mert nem gyűjtöttük őket, nem volt ember, aki azt mondja, hogy egy filmarchívumot már pedig föl kell állítani.
Most, hogy így beszélgetünk a filmtörténet kapcsán, és megint Erdély került a középpontba az elszakított területeket illetően, el is gondolkoztam azon, hogy mostohán bánunk a többi elszakított területtel. Hol maradt Felvidék, Délvidék, Kárpátalja?
Én azt hiszem, hogy a Felvidék egyébként nagyon jól reprezentált a magyar filmben, főleg azokra televíziós alkotásokra gondolok, amelyek a 70-es, 80-as években forogtak ezekben a fantasztikus kastélyokban, de hát Várkonyi Zoltán is a nagy történelmi filmjeinek a stábjait oda vitte, hiszen ott voltak a legfantasztikusabb olyan külső helyszínek, amik nagyon jól tudták visszaadni a magyar történelmet, nagy Magyarország különböző históriáit és irodalmi emlékeit, úgyhogy ezek mindig rendre megjelennek, de alapvetően a legtöbb alkotó valahogy mégis inkább Erdélyből származott. Természetesen, ha a filmtörténeten végignézünk, akkor mindenhol születtek olyan magyar alkotók az egész Nagy Magyarország területéről, akik tényleg a világba röpítették a magyar tehetséget. Hát tulajdonképpen Peter Lorre is Rózsaegyen született a Felvidéken. Ő ráadásul nem is játszott magyar filmben, de magyarnak tekintjük, hiszen Löwenstein László volt a neve a születése pillanatában, de hát rengetegen vannak tényleg a Tátra környékéről is, akik valahogy ide származtak, aztán itt lettek filmesek, és tulajdonképpen soha nem felejtették el a gyökereiket. Ettől fantasztikusak ezek a filmek, ezért elképesztő a magyar filmnek a meséje, a története. Nem csak az egyes történetekre gondolok, hanem az egész regényes történetére a magyar filmnek, hiszen mindig hatalmas nagy küzdelmek árán tudta csak megvalósítani az álmait, de megvalósította minden alkotó, úgyhogy aki tudta többnyire, úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet, maga a magyar film története.
Egyébként, amikor ön filmtörténettel foglalkozik, illetve önök egyáltalán az intézetben, akkor összességében nézik ezt a filmtörténetet, vagy éppen a történelmi helyzetből adódóan megnézik, hogy melyek az utódállamba szakadt alkotók, színészek, vagy az onnan eljövők, tehát felállítanak ki magyarul egy Trianon történetet is a filmtörténetben.
Uhatatlanul fölállítódik, ahogy az ember ezeket az anyakönyveket bogarásza, és nézi, hogy ki honnan jött, hol született, kinek a rokona, hogyan került a filmszakmába, úgyhogy mindig nagyon érdekes ilyen történetek kerülnek elő. Ami nagyon izgalmas, hogy mi lett ezekkel az emberekkel, hiszen azért ez a nagy kataklizma, ami a második világháború volt, ugye előtte a zsidó törvények rengeteg embernek az életét alapvetően befolyásolta. A háború utáni időszak is, amikor eltávolítottak rengeteg embert a pályáról, hogy ővelük mi lett az ő sorsuk, hogyan alakult akár Dél-Amerikába, hogyan vándoroltak ki, rengeteg magyar filmes volt és színész, nem csak Páger Antal volt kint Dél-Amerikában, hanem rajta kívül rengetegen vették a vándorboltot filmesek, alkotók, filmgyártásnak olyan katonái, akiknek a nevét nem is nagyon ismerik, vagy nem emlékszünk rá, de azért ennek ellenére elképzelhetetlen lett volna nélkülük a magyar film. Úgyhogy tulajdonképpen valóban így van, szétszóródtunk a nagyvilágba, és volt egy fantasztikus kiállításunk 5 évvel ezelőtt a Ludwig Múzeumban, ahol egy hatalmas nagy falon bemutattuk ezt a nagy hálózatot, hogy hányan spricceltek Magyarországról el a nagyvilágba. Egy hatalmas nagy, több méter széles, talán 10 méter is volt az a hatalmas nagy grafika, amin ezt bemutattuk, és tényleg olyan volt, mint egy óriási nagy pókháló, hiszen mindenhova spricceltek a magyarok a különböző történelmi korokban, mert tele voltak tehetséggel, tetvágyjal és becsvágyjal, és ezért tényleg mindenhol a világban ott hagyták a névjegyüket. Tulajdonképpen a brazil filmgyártást is egy Icsei Rezső nevű operatőr volt, aki megváltoztatta, de rengetegen mentek Németországba, rengetegen dolgoztak az USA-ban, a keleti parton, nyugati parton, majdnem minden amerikai filmnek a főcímén lehetett régebben találkozni egy-egy magyar névvel, úgyhogy a magyar géniusz tényleg nem csak a találmányok terén mutatkozott meg, hanem a filmművészetben is ott hagyta a nyomait.
125 éves a magyar film. A budapesti Mai Manóház erre vonatkozó tárlatán számtalan határon túli, illetve diaszpórában élő művész is visszaköszön. Erről is beszélt Kurucz Márton szenior kutató. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink meghallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.